Kérj, Zsika. Áldás békességet kívánok. Áldás békességet. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünket a 89. Zsoltárunk első versének éneklésével kezdjük. A 89. Zsoltárunk első verse így kezdődik: az Úrnak irgalmát örökké énekle. Megkezdett Zsoltár, a 89. Zsoltár 3. és 4. verseit énekelve dicsőítsük Istenünket. A 89. Zsoltárunk 3. verse így kezdődik: az egek hirdetik sok csuda dolgodat. Thank you. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása jöjjön Istentől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Elfoglalva helyünket, kedves testvérek, hallgassuk meg hitvallásunknak a második helvét hitvallásnak a 17. fejezetéből soron kívül következő rész, amely arról szól, hogy az Isten egyházán kívül nincs üdvösség. A Krisztus igaz egyházával való közösséget pedig annyira becsüljük, hogy azt valljuk, nem élhetnek az Isten színe előtt azok, akik az Isten igaz egyházával nem vállalnak közösséget, hanem elszakadnak tőle. Mert mint ahogy Noé bárkáján kívül nem volt más menekvés, amikor a világ elpusztult az özönvízben, hisszük, hogy épp úgy nincs bizonyos üdvösség Krisztuson kívül, aki magát az egyházban adja a választottaknak. És ezért azt tanítjuk, hogy akik élni akarnak, azoknak nem szabad elszakadniuk a Krisztus igaz egyházától. Gyertek testvérek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Hisszük és valljuk, mennyei édesatyánk, hogy a világ kezdetétől fogva annak végezetéig kivált képpen való népet és nyájat gyűjtesz magadnak e földön az emberi nemzetségből, akiket Szent Fiad Jézus Krisztus érdeméért megmentesz a kárhozattól, bűnbocsánattal ajándékozol meg és üdvözítesz. Köszönjük te neked, ha ennek a nyájnak és ennek a népnek a tagjai lehetünk már. Köszönjük te neked azt, hogyha atyánknak hívhatunk téged azért, mert újjászülő atyánká lettél. Köszönjük te neked, hogy ezen a mai napon dicsőíthetjük a te nevedet, és megállhatunk a te színed előtt hálaadással mindazért, ami mögöttünk van, és hálaadással azért is, ami még ránk következik. Mert tudjuk, hogy a te jóságod megőriz és megtart bennünket minden időben. Ezt tapasztaltuk eddig is életünkben mi, akik a tieid vagyunk, és hiszük és tudjuk, hogy ezt fogjuk tapasztalni ezután is. Köszönjük te néked, hogy kedves előtted mindenki, aki féli a te nevedet, aki alázattal jön és borul a te színed elé. Így szeretnénk most is megállni itt a te színed előtt kicsik és nagyok, idősek és fiatalok egyaránt. Szeretnénk hálaadással segítségül hívni a te nevedet, mert szükségünk van rád, és hálaadással dicsőíteni téged, mert megvalljuk, hogy senki sem méltó dicséretre és dicsőítésre, egyedül csak te, a világ mindenség alkotója, megtartója, aki majd egyszer megítéled ezt a világot. Adjad, Urunk, hogy a mostani együttlétünk hadd szolgálja a te dicsőségedet itt ezen a helyen. Hadd ismerjenek föl téged mindazok, akik közülünk még nem ismernek téged személyesen. Áld meg mindazokat, akik szólnak és szolgálnak ezen a helyen és ebben az időben. Köszönjük, hogy így kérhetünk téged. Köszönjük, hogy így állhatunk most te előtted. Amen. Foglaljuk el a helyünket, kedves testvérek! Kedves testvérek, ahogyan éleztük is, nagy szeretettel köszöntjük ezen a vasárnapon a gyülekezetünkben azokat a gyermekeket, meg inkább így mondom, hogy tanulókat, akik tanévet kezdtek, és mivel készültek arra, hogy ők is szóljanak és szolgáljanak ezen az Isten tiszteleten, ezért most az iskola kezdő gyermekek szolgálatát fogjuk meghallgatni, ami a mi Isten tiszteletünknek a része. Hallgassuk őket szeretettel. Ma gyermekeink szolgálata még folytatódik közöttünk, de most hallgassuk mindannyian közösen a mi Urunknak, Istenünknek ígéjét, Máté evangéliumának 25. fejezetéből, a 25. fejezet 14. versétől kezdődő szakaszt olvasom, ahol ezeket találjuk megírva. Mert úgy van ez, mint amikor egy idegenbe készülő ember hívatta szolgáit és átadta nékik vagyonát. Az egyiknek adott 5 talentumot, a másiknak 2-t, a harmadiknak pedig 1-et, kinek-kinek képessége szerint, és elment idegenbe. Aki az 5 talentumot kapta, azonnal elindult, vállalkozásba fogott velük, és nyert másik 5-öt. Ugyanígy az is, aki a 2-t kapta, nyert másik 2-t. Aki pedig az 1-et kapta, elment, gödröt ásott a földbe, és elrejtette ura pénzét. Hosszú idő múlva azután megjött ezeknek a szolgáknak az ura, és számadást tartott velük. Eljött az, aki az 5 talentumot kapta, odavitte a másik 5 talentumot, és így szólt: Uram, 5 talentumot adtál át nekem. Nézd, másik 5 talentumot nyertem. Ura így szólt hozzá: Jól van, jó és hű szolgám, ha kevésen hű voltál, sokat bízok rád, ezután menj be urad ünnepi lakomájára. Oda ment az is, aki a 2 talentumot kapta, és ezt mondta: Uram, 2 talentumot adtál át nekem, nézd, másik 2 talentumot nyertem. Ura így szólt hozzá: Jól van, jó és hű szolgám, ha kevésen hű voltál, sokat bízok rád, ezután menj be urad ünnepi lakomájára. Oda ment hozzá az is, aki az 1 talentumot kapta, és ezt mondta: Uram, tudtam, hogy kérlelhetetlen ember vagy, aki ott is aratsz, ahol nem vetettél, és onnan is gyűjtesz, ahová nem szórtál. Félelmemben elmentem tehát, és elástam a talentumodat a földbe. Nézd, itt van, ami a tied. Ura így válaszolt neki: Te gonosz és reszt szolga, tudtad, hogy ott is aratok, ahol nem vetettem, és onnan is gyűjtök, ahova nem szórtam. Ezért el kellett volna vinned a pénzemet a pénzváltókhoz, és amikor megjöttem, kamattal kaptam volna vissza azt, ami az enyém. Vegyétek el tőle a talentumot, és adjátok annak, akinek 10 talentuma van, mert mindenkinek, akinek van, adatik és bővelkedni fog, attól pedig, akinek nincs, még az is elvétetik, amilyen van. A haszontalan szolgát pedig vessétek ki a külső sötétségre, ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Kedves testvérek, kedves gyülekezet, fiatalok, idősebbek, mindnyájan, akik együtt vagyunk, azt gondolom, hogy nem árulunk el nagy titkot, ha arról szólok ennek az igének a kapcsán legelőször is, hogy egy eredménycentrikus és egy eredményorientált világban élünk. Mindannyian szembesülünk ezzel reggeltől estig, folyamatosan halljuk, és magunk is gyakoroljuk magunkat abban, hogy mindent értékelünk. Értékelni dolgokat, ez ma már egy szakma, egy hivatás. Megállapítani valamiről, hogy eredményese vagy sem, hivatalos papírt adni erről, ezzel ma sokan foglalkoznak, de mi magunk is megtesszük ezt nap mint nap, amikor a különböző reklámújságokat a kezünkbe vesszük, és igyekszünk döntést hozni afelől, hogy valami megéri-e az árát, vagy sem. Jó eredmény lesz-e, ha valamit megveszünk, megvásárolunk, vagy sem. Az alapján nyilvánítunk valamit eredményesnek, vagy eredménytelennek, hogy az általunk fölállított mércét megüti-e, vagy sem. Azt is el kell mondjuk, hogy mi keresztjének sem tudjuk elszakítani magunkat ettől a világtól. Ebben a világban élünk, és sokszor a keresztjének is a világ mércéi alapján hozzák meg a maguk döntéseit. Nem csak a hétköznapi életben, de sokszor a keresztjének a misszióban, az igehirdetésben, vagy bármi másban is az alapján döntenek, hogy valami megéri-e, vagy sem. Van-e rá fedezet, vagy sem. Lesz-e rá elegendő, vagy sem. Eljönnek-e emberek, vagy sem. Részt vesznek-e majd emberek abban, amit csinálunk, vagy sem. Az eredményeket kutatjuk, ezeket elemezzük, és ez alapján döntjük el, hogy érdemes-e valamit tennünk, szólnunk, hirdetnünk, vagy sem. Sokszor az evangélium is ezért marad bennünk, és ezért nem hangzik föl, mert úgy ítéljük a magunk mértéke alapján, hogy szükségtelen az evangéliumot hirdetnünk. Vagy olyan közegbe mozgunk, ahol úgy gondoljuk, már mindenki ismeri az evangéliumot, itt már nem kell róla beszélni. Vagy pedig arra gondolunk, hogy olyan közegben élünk, és olyan közegben vagyunk jelen, ahol az evangélium senkit sem érdekel. És mivel úgysem lesz eredménye, ezért inkább ne is beszéljünk róla. Nos, azt gondolom, hogy érdemes elgondolkoznunk Jézus Krisztus példázata alapján, hogy vajon jól döntünk-e, és jó döntéseket hozunk-e. Ha a befektetéseinkkel az eredményre koncentrálunk, vagy a várható haszonra. Mert a világ eszerint fektet be, eszerint szól vagy hallgat, mi lesz ebből az én hasznom? Azt is tudjuk, hogy a világ a hasznot sokféleképpen és mértékben méri, azzal sem árulok el titkot, hogyha azt mondom, hogy a világ értékrendjének egyik alapvető mértéke, amelyen méri a dolgokat, a pénz. A pénz. Minden e körül forog. Azt gondolom, hogy a gyermekek is szembesülnek ezzel, amikor megmutatják egymásnak az új dolgaikat, az új iskolatáskát, az új telefont, az új ceruzákat, és előbb-utóbb napirendre kerül ez a kérdés is, hogy na de mindez mennyibe került? Na de mindez mennyibe került? És minél többbe kerül valami, a világ szerint annál értékesebb és annál hasznosabb. Annál jobb befektetés. Nagy kérdés azonban, hogy jól gondolkozunk-e, ha mindent ezeken a mértékeken mérünk. A példázat, amelyet felolvastam, néhány dolgot felfed nekünk Istenről. És ez az első dolog, amit felfed nekünk Istenről, ez a példázat az az, hogy Istent is érdekli az eredmény. Istent is érdekli az eredmény. Nem gondolkozik jól az, aki úgy gondolkozik Istenről, hogy Isten nem érdekli az, hogy ebben a világban mi történik, hogy amit ebben a világban, idézőjelbe teszem, beleteremtett, belefektetett, annak mi lesz a sorsa? A példázat nagyon is arról beszél, hogy Istent igenis érdekli az eredmény. A példázatban Istent az a gazdag ember szimbolizálja, aki magához hívatja a szolgáit, és ad nekik talentumokat képességeik szerint, majd elutazik messzire, és hosszú idő múlva hazatérve elszámoltatja mindazokat, akiknek hitelezett. És ez csodálatos módon mutatja be nekünk azt, hogy Isten hogyan is érdeklődik az eredmények után. Mert hogy Istent is érdekli az eredmény, de nem úgy, ahogyan ezt a világot érdekli. Hogyan érdekli Istent az eredmény? Mit tesz ő azért, hogy az eredményről lehessen beszélni?